Na, sziasztok! Meg fogjuk nézni az igének egy igeverset fogunk megnézni, arra fogunk most rá zoomolni. Még egyetemen voltam, egy olyan mérési labor volt, és akkor így kérdeztem, hogy magyarázzam erre, hogy ezen a műszeren azért gyakvesz, hogy mi. És mondta, hogy ezzel lehet a X-tengelyen a felosztást csökkenteni, magyarul zoomolni, és ezen akkor jött röhögtem már akkor, hogy magyarul zoomolni. Na mindegy, bocsánat, én kérek elnézést. A zsidók 11-et azt szerintem ismeri mindenki, hogy miről szól a zsidók 11? A hitről, igen, a hithősökről. Tudom, hogy itt a középső csoportban most az elmúlt fél évben a hithősökről volt szó. Lehet, hogy már régebb óta is. Mi most nem a hithősökre fogunk koncentrálni, van benne egy, itt az elején néhány ilyen általános mondat. De még mielőtt ebbe beleugranánk, ugye miért beszélünk annyit a hitről, vagy miért beszélünk a hitről? Mert ugye a hitnek kiemelt jelentősége van. Nem csak azért, amit itt az igen mond, hogy hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt, hanem igazából minden hit által van az ember életében. Isten úgy szerkesztette meg ezt a világot, hogy hit által kapunk hozzáférést az ő dolgaihoz. A hit nagyon fontos. Már eleve az újjászületéshez is hit szükséges, hogy hitből születünk újjá. A hit nagyon fontos. Talán érdemes nekifutni az első verstől, de a harmadikat fogom olvasni majd utána. Tehát zsidók 11.1. A hit pedig a remélt dolgok felüli bizonyosság, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát milyen szavak vannak itt? Bizonyosság, meggyőződés. Ugye szoktam mondani azt, hogy ha valamit hiszünk, igazán hiszünk, akkor azt tudjuk. Tehát nem azt mondom, hogy én azt hiszem, hanem én tudom. Ez egy különbség. Tehát amíg azt mondom, hogy én hiszem azt, hogy oké, lehet ezt még fokozni. Tehát amikor az ember meg van győződve valamiről, akkor azt tudja. Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régiek. Hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. És igazából ez az utolsó, harmadik vers az, amiről most egy kicsikét el fogunk gondolkozni, meg fogjuk nézni. Ugyanis, ha az ember ezeket így szóval gyorsan végig lehet futni rajta, de igazából ez egy kincses bánya. Ez az egy vers. Tehát mondtam a múltkor is, hogy minden jó prédikáció három dologból épül föl. Most is három dolgot, de tényleg három dolog van benne. Az első, ami eleve ott van, hogy hitáltal értjük meg. Hitáltal értjük meg. Ugyanis a hitben van egy megértés. Van, aki azt mondja, hit az vak, ugye vak hit, szokták mondani, hogy olyankor így minden kimegy az ablakon, ami az emberi értelem, nem, én csak hiszem. A hitben van megértés. Értelem. Hitáltal értjük meg azt, hogy gondolkozni egy picit, lépjünk egyet vissza, és egyáltalán mi az, hogy megérteni valamit? Ugye, mert ez is kérdés. Tehát mondjuk, kezed föl, ki az, aki érti, hogy egy ajtó hogy működik? Ajtó. 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 Oké. Ne ijeszgessetek. Oké. Ki az, aki mondjuk érti, hogy egy villanykapcsoló hogy működik? Oké. Ki az, aki érti, hogy mondjuk a kenyeret hogyan készítik? Oké. Ki az, aki érti, hogy egy bicikli hogyan működik? Oké. Bizonytalanok vagytok. Érzitek, hogy valami csapda van benne, igaz? Ki az, aki mondjuk érti, hogy egy autó hogyan működik? Ki az, aki érti, hogy mondjuk egy repülőgép hogyan működik? Oké. Ki az, aki mondjuk érti, hogy egy atomerőmű hogyan működik? Persze, hogyha visszamegyünk, és mondjuk akár a villanykapcsolót megnézzük, azért ott is bele lehet menni olyan szintig, hogy az ember úgy elkezd bizonytalanodni, hogy akkor most igazából milyen fázis, meg hogy van az a váltó áron, meg mi van, meg... ha valamit megértünk, tehát a megértés, az értelem az nekünk válaszokat ad a miértekre. Tehát lehet kérdeni, miért, és az, a megértés az ezekre választ ad nekünk. És ahogy az előbb is láttuk, a különböző területeken különböző mélységű az ismeretünk, a megértésünk. Mondjuk én a villamosmérnök és informatikai karon végeztem, és mondjuk elég sokat tudnék arról mesélni, hogy hogyan működik egy számítógép. Nyilván van az a pont, amikor nekem is ugye, már az úgy, már úgy megkopott. De mondjuk, ha arról van szó, hogy hogyan kell mondjuk egy csempét fölrakni egy falra, tehát én reménytelen eset vagyok. Elmentem egy workshopra, mikor volt szerintem, ez tavaly valamikor, külön befizettem rá, hogy akkor én meg fogom tanulni a csempézést. Hát mikor eljöttem, körülbelül az volt érdésem, hogy na jó, ezt inkább meg se próbálom, ezt elengedem. Tehát ahogy így magyarázták, hogy nem lehet akármire csak úgy ezt a vakolatot rákenni. Fontos, hogy ez legyen, először ugye a rétegrend, először le kell takarítani, nem szabad, hogy por legyen rajta, nem szabad, hogy vizes legyen, így szárjon meg, úgy, izé. Mondom, te jó ég. Lehet, hogyha elmennék egy szakács tanfolyamra, mondjuk, hogy hogyan kell, mondjuk az egyik, amiről beszéltem már nektek, az a lángos, amiből úgy igyekszem beletanulni egyre jobban. Most is csináltam lángost a téli szünetben. És van egy egyszerű bugyuta receptem, és abból a végén valami lángos lesz. De elmennék egy szakács tanfolyamra, akkor a végén azt mondanám, hogy te jó ég, én ehhez inkább hozzá se fogok. Na mindegy. Tehát, hogy nincsenek mély ismereteim bizonyos területeken. Bizonyos területeken meg vannak. Mindannyian így vagyunk ezzel. De ugye arra hív minket az ige, hogy Isten dolgai kapcsán értsük a dolgokat, legyenek ismereteink, legyen megértésünk. És ahhoz, hogy Istennek a dolgait megértsük, hitre van szükségünk. Mert hit nélkül Istennek a dolgai bolondságnak tűnnek. Bolondságnak tűnnek. És itt van különbség a között, hogy azt mondjuk, hogy egy bizonyos tényt vissza tudok idézni, egy ténnyel tisztában vagyok. De amikor arról beszélünk, hogy valamit megértek, az más, mint hogy ismerek egy tényt. Mert értem, hogy mi van mögötte, értem, hogy működik. Tehát mondok nektek valamit, Isten szeret téged. Tudja ezt valaki, hogy Isten szeret téged? Mindenki tudja. De azt is tudjátok jól, hogy amikor ezt ti megtapasztaljátok. Tehát, hogy mennyi minden van emögött. Ugye Pál apostol is azt mondja, hogy Isten szeretetének mélysége van, magassága, szélte, hossza. Hogyha az ember igazán bele kóstol Isten szeretetébe, akkor jön rá, hogy te jó ég. De mint tény, ezt tudjuk, csak ez ugyan sokat nem segít nekünk, amikor éppen nem tudom, rossz napunk van, és reggel nem tudom, autó lerobbant, vagy éppen kimaradnak a BKV buszok, vagy ha nem Budapesten laktok, akkor a helyi buszjáratra gondolok. Tehát nem jönnek a buszok, nem tudom, munkahelyen nyakunkba szakad valami rövid határidős. De Isten szeret téged, kösz. Tehát, hogy ez úgy nem segít az embernek maga a tény. De ha az ember érti ennek a mélységét, ennek a mondatnak, akkor az már segít neki. Tehát a megértés a miértekre ad választ, és mélységében segít belelátni valamibe. Például Isten szeretete, hogyan hat az emberekre, de például egy másik téma, mondjuk a gyógyulás témaköre. Isten hogyan gyógyít embereket. Ennek is vannak dolgok, amiket meg lehet érteni hitáltal, hogy hogyan működnek. Ez legyen, nekem ez egy fölismerés volt. Ugye van a... egy nagy történelmi egyház, amelyik az különböző ilyen kérdésekre annyit mond, hogy misztérium, téma lezárva. Ezt ember meg nem értheti. Meg ugye, hogy is van, hogy szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Igen, folytassuk, mit mondott Pál, Isten viszont kijelentette nekünk az ő lelke által. Tehát Istennek a dolgai megismerhetők. Megérthetők. Igen, Isten elrejti ezeket, hogy aki igazán akarja érteni, az értse meg, tehát nem dobja gyöngyöket a disznók elé, hogy tehát Isten rejtőzködik, elrejt dolgokat, de ezek kikutathatók. Meg lehet érteni őket. Tehát ha valamit nem értünk, akkor nyilván nem fogunk mindent egyből megérteni, mert van, hogy még más dolgokat meg kell érteni, hogy valami kép összeálljon, de legyen bennünk ez a hozzáállás, hogy Istennek a dolgai megérthetők. Felolvassuk még néhány ige szakaszt itt az Új Szövetségből. Mondjuk kezdjük a Róma 8:7-ben. Róma 8:7. Azt mondja itt az ige. Mert a test szerinti gondolkozás ellenséges Istennel szemben, mivel nem engedelmeskedik Isten törvényének, mert nem is teheti. Test szerinti gondolkodás, vagy pedig a test szerinti elme, így is lehetne ezt fordítani. Hasonló gondolatot látunk az 1 Korintusban, az 1 Korintus 2:14-et olvasom föl. 1 Korintus 2:14. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok neki. Nem képes megérteni sem, mivel azt lelki módon kell megítélni. Ez a kis háromszöges lélek van itt, ami igazából szellemre utal. De itt a lényeg az, hogy írja a nem lelki ember. A King James úgy fordítja, hogy a természetes ember, natural man. Tehát a fizikai ember, vagy a földi, tehát hogy a testi ember, mondhatjuk így is. Miért lovagolok ezeken a szavakon? Tehát azt mondja az ige, ugye hitáltal meg tudjuk érteni Isten dolgait, hit nélkül nem tudjuk, beletörik a bicskája annak, aki hit nélkül próbálja megérteni Istennek a dolgait. Levonható konklúzióként lássuk azt, hogy a testiesség, és ezen lovagol Pál apostol elég sokat, a testiesség, a testies gondolkozás, a nem lelki, nem szellemi gondolkozás, az nem a te barátod. Igazából a te ellenséged. A testiesség az a te ellenséged. Nem a barátod. És nem azért, mert feltétlenül gonosz, mert Pál apostol is itt azt írja, hogy a természeti ember, a nem lelki ember, tehát hogy a természetes ember, tehát úgy, ahogy vagyunk, ahogyan megszülettünk, mondhatni, az a részünk, amelyik nincs megújulva Isten igéje által, nem képes Istennek a dolgait befogadni. De ugye Isten arra hív minket, hogy növekedjünk, és az ő dolgait befogadjuk, megértsük az ő akarat, ami csoda, és menjünk előre a kapcsolatunkban ő vele. Tehát például velem is volt ilyen, hogy olvasom az igét, és fogalmam sincs, hogy mi van ott. Olvasom itt is, mintha egy falnak mennék neki. Mert nem értem, mert ezzel az értelemmel próbálom olvasni. És nyilván az ember, amikor először a betűket elkezdi elemezgetni, akkor az értelmével teszi, de el kell jussunk oda, hogy az, amit olvasunk, az a lelkünkig, szellemünkig eljut, a legbensőbbünkig eljut, és akkor Istennek a lelke elkezdi nekünk kijelenteni. Ha meg nem, már beszéltünk erről, imádkozzunk, kérjük Istent, hogy mutassa meg. És beszéltem ugye Isten szerinti megértésről. Van egy olyan, hogy Istennek a logikája, Isten szerinti logika. Ne gondoljuk azt, hogy amint hitben való megértésről beszélünk, akkor már logikának semmilyen tere helye nincsen. Van Isten szerinti logika. Na, egy csomót beszéltem arról, hogy mennyire fontos, hogy hitben értsük meg a dolgokat, oké, és akkor ehhez tegyük hozzá, hogy jó, mit tudunk, mit csináljunk akkor, hogy legyen ilyen hitünk, hogy megértsük Istennek a dolgait. Ugye mit mond az ige, hogy hogyan kap az ember hitet? Valaki? A hithallásból, igen, köszönöm. Róma 10:17-ben mondja az ige azt, hogy a hit pedig hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát mondhatni, hogy Istennek az igéje, valahol magában hordozza, tartalmazza Istennek a hitét. Ezért is nagyon fontos, hogy az igét olvassuk, hogy elmerüljünk az igében, szívjük magunkba azt. Minél több van bennünk az igéből, annál jobban fogjuk érteni Istennek a dolgait, és egyébként ezt a világot is magunk körül. A dolgok, azt fogjátok érezni, helyére kerülnek. Meg tudjátok érteni, hogy mi miért, hogyan van. Minél többet magunkba szívtunk Istennek az igéjéből, mert ugye, hogyha ez nincsen, ha nem Isten igéje alapján értelmezzük körülöttünk a dolgokat, akkor le fogunk vonni rossz konklúziókat. És itt még a hit kapcsán, hogy épüljünk, növekedjünk a hitben. Ugye van igazi hit, meg nem igazi hit. Mire gondolok itt? Ugye a Jakab 2.26-ban olvassuk azt, hogy ahogyan a test a lélek nélkül halott, ugyanúgy a hit cselekedetek nélkül halott. Amikor arról beszélünk, hogy hit által bármi, tudnunk kell, hogy az Isten szerinti hit, annak vannak cselekedetei. Ezt nem azért mondom, hogy bárkit is nem tudom bántsak ezzel, nem, ez egy tök jó, fölnyitja a szemünket, segít, hogy van az, amikor az ember azt mondja, hogy ó, persze, elhiszem, magyarul belülről nem tiltakozom ellene, vagy nem veszem a fáradtságot, hogy tiltakozzak ellene, elfogadom, mint tény. Ez nem biztos, hogy ugyanaz, hogy én hiszem azt. Ez egy különböző dolog az emberben. Ha valamit én hiszek, tényleg hiszek, hogy úgy van, akkor annak valamilyen módon meg fog nyilvánulni. Lesznek cselekedetei. És ugye itt egy csapda, hogy jó, akkor én most direkt csinálni fogok valamit, hogy én magamat megnyitassam, hogy tényleg hiszem azt. Nem egészen ez a sorrend. Ha én hiszek valamit, akkor az úgy jönni fog. Hogy mikor teljes békességem lesz benne, vagy sem, ezek mind-mind részletek, de valahogy ez úgy ki fog kívánkozni belőlem, hogy de igazából én ezt hiszem. Ezért én valamit, tehát ez meg fog nyilvánulni egy döntéshozatalban. Jó, azt mondja az ige, tehát Zsidók 11, hitáltal értjük meg. Tehát a hit általi megértésről beszéltünk eddig, vagy azt néztük meg. Hogy folytatja? Hogy a világokat... Ki ott van kint? Nincs ott kint. Akkor nézzük ki a gyorsabb. Itt én vagyok a gyorsabb. Hogy a világ Isten beszéde által teremtetett. Ennél egy picit több van ebben egyébként. A King James-et, hogyha megnézem, valószínűleg az eredeti károli, meg az eredeti görög, ezekben több minden benne van. Tehát például a világ többes számban szerepel, tehát a világok, milyen világok, a ötödik dimenzió, meg ilyesmik, vagy miről van itt szó. Köszönöm szépen a világokat, amit egyébként a görögöt, ha megnézitek, eón van ott. Az eón meg ugye ilyen nagyon nagy korszakot jelöl. Tehát a korszakokat, mondhatjuk. A korszakokat Isten teremtette az igéje által. Igazából a teremtette, ott ugye ott látjátok, ott a framed van. ez valami olyasmit jelent, hogy határokat szabott neki. Keretet adott neki, határokat szabott neki, és a görögben pedig nem is word van, hanem kijelentés, declaration. Tehát, hogy Istennek a kijelentése határt szabott a korszakoknak, a világoknak. Valami ilyesmit lehetne. És ennek egy nyilvánvalóan helyes fordítása, amit a Károliban láttunk. A teremtés maga, hogy a világot Isten, az ugye a kezdetek kezdete. Istennek ugye a kijelentése legyen. Legyen világosság, legyen ez, legyen az. És lett. De mehetünk tovább, mert mondjuk, hogy ha megnézzük az özönvizet mondjuk, ugye ezek mind korszakok, korszakokban gondolkozunk, az özönvízt is Istennek a kijelentése előzte meg. Elmondta Noénak, hogy mi fog történni. hogy el fogom pusztítani a földet. De ha megnézzük mindazt, amire a bibliai történelmet nézzük, mindig megjelenik Istennek a kijelentése, hogy én ezt fogom tenni, én azt fogom tenni. Ó, köszönöm szépen. Ott van, to declaration, eons. Down equipped, adjusted. Ezek már úgy olyan, nyilván így lehet magát a görög szót fordítani. Nagyon érdekes. Mondjuk, nézzük meg az Ábrahámmal kötött szövetség, mint korszak. Ott egy teljesen új dolog kezdődik. Köszönöm. Vagy nézzük a zsidókkal kötött szövetséget, a Sinai hegyen. Vagy nézzük Jézusnak az eljövetelét. A pünkösdöt, az egyház megszületését. Tehát mind-mind nagy-nagy korszakok, amiket Istennek a kijelentése hozott létre, indított el. És ugye ezek a múlt, a jövőben is lesznek ilyenek, tudjuk. Lesz ugye az Úrnak a visszajövetele, az utolsó ítélet, az újjáteremtés. Az újjáteremtés után pedig nem tudom, hogy utána lesz-e bármilyen egyéb korszak, ezt nem látom az igében. Lehet, hogy lesz, de ott lesz az örökké valóság, mint korszak. És általában is igaz, hogy Isten korszakokat változtat. Ez egy a Dániel könyvében találtam egy igeverset, ami ezt jól kifejezi, a Dániel 2.21. Azt mondja, ő változtatja meg az időket és az alkalmakat. Letaszítja és felemeli a királyokat. Bölcsességet ad a bölcseknek, és tudományt az értelmeseknek. Isten megváltoztatja az időket. Vagy korszakokat. És ez igaz a világban, azt gondolom. Ezt mondja az ige. Isten ezeket a királyokat fölemel, királyokat letaszít. Ez igaz szerintem az egyházban is. És azt gondolom, hogy valamilyen módon a mi életünkben is igaz. És itt van egy zsákutca ebben a gondolatmenetben, vagy lehet zsákutca, mert ebből könnyen le lehet vonni ezt a következtetést, hogy Isten mozgat minden szálat. Nem Isten mozgat minden szálat. Nem mi mozgat mindent. De az tény, hogy lesznek az életünkben, vagy a világban, vagy az egyházban, lesznek korszakok, amiket Isten elrendel, kialakít, mozgat. Az egyik nyilvánvaló példa erre, ami eszembe jut, a mi életünkben lehet, hogy azért nem történt meg még valami a te életedben, mert Isten éppen fölkészít rá. Lehet, hogy a felkészülésnek az időszaka van. Én a Horizont kapcsán is éppként így gondolkozom, hogy bizonyos szempontból a felkészülésnek egy időszaka zajlik. Itt most, itt közöttünk. És ha visszatekintek az én életemre, akkor is látom azt, hogy miként mentünk keresztül, és hogy azt Isten hogyan használta, sőt, hogyan mozgatta Isten szálakat, hogy azok a dolgok úgy alakuljanak, úgy történjenek meg, és miket munkált ki az én életemben ezeken keresztül, látok időszakokat. Tehát a nyilvánvaló kérdés, most te milyen időszakban vagy? Tudod, milyen időszak zajlik éppen? Tudod, hogy mi Istennek a terve vele? Tudod, hogy mire készít fel éppen téged? Ezek azt hiszem jó kérdések. Mert az ember életét nem csak egy folyamatos létezésé, vagy létezésben láthatja velünk, hanem korszakokban, amik így változnak, és Isten tervének a Isten tervében láthatja velünk a mi mai napunkat, a mi életünket. Ezért érdemes imádkozni, hogy értsük, hogy milyen korszak, milyen időszak az, amin keresztül megyünk most. És az utolsó dolog, amit a zsidók 11-ben látunk, ami kicsit kacifántosan van megfogalmazva, igen, köszönöm szépen, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Egyébként ez pont, hogy egyszerűen meg jól fogalmazza meg. Ez nagyon hasonlít a 2 Korintus 4-re, amit felolvasok, 2 Korintus 4.18. 2 Korintus 4.18. Lehet, hogy rosszul írtam föl. Nem, ez nem az. Mindegy, Pál apostol azt mondja a korintusi gyülekezetnek, hogy mert mi a láthatatlanokra nézünk, nem a láthatókra, mert a láthatatlanok örökkévalók, a láthatók pedig ideigvalók. Ugyanúgy megvan ez a kettősség. A láthatatlan dolgok, Istennek a dolgai, a szellemi dolgok örökkévalók. Amit meg látunk a szemünkkel, azt mondja az ige, ez a fizikai világ, ez csak ideig lesz. Így. El fog múlni. Tehát az első dolog, amit láthatunk ebből, mert azt mondja itt a zsidókhoz írt levél szerzője is, hogy a látható, a teremtett világ a láthatatlanból jött létre. A szellemi világból jött létre a fizikai világ. Tehát az első nyilvánvaló állítás, hogy létezik egy szellemi világ, amit elénk ad az ige. És ugye mi, mint emberek, pláne mint hívő emberek, fél lábbal abban a szellemi világban élünk és mozgunk. Van egy szellem benned, van egy szellemed, ami ott van ebben a szellemi világban. Tehát te benne vagy ebben, részese vagy ennek. És én ez amin emlékszem, hogy az előző munkahely volt? Azt hiszem, az előző munkahely volt, igen. Még kint voltunk, akkor Németországban is néhány kollégával ebéd fölött beszélgettünk, és akkor magyarázták, hogy az egyik a mesterséges intelligencia volt akkor a téma, hogy lemodellezték, hogyan működik az emberi agy, és akkor így működik, erre építették fel a mesterséges intelligenciát, tehát a neurális hálók, ugye. És akkor, nem tudom, én csak így mosolyogtam. És akkor mondom, de akkor kezdjük ott, hogy az emberi agy, összeköttetés teremt egy fizikai test és egy szellemi valami között, egy lélek és egy szellem között. Biztos, hogy csak egy neurális háló az emberi agy? Tehát, hogy én ennyivel elintézem, hogy halványilag gőzünk nincs arról, hogyan működik az emberi agy. Vannak dolgok, amiket meg lehet figyelni, nyilván meg lehet figyelni, hogy jé, amikor, nem tudom, beszél, akkor az a izé aktívabb a része annak az agynak, oké, rendben, de hogy hogyan működik az egész? Nagyon érdekes. Tehát van egy szellemi világ, és mi is részesei vagyunk ennek. Fél lábbal benne vagyunk. És ez a szellemi világ fölötte van ennek a fizikai világnak. Fölötte való felsőbbrendű nála. És ez a szellemi világ, ez a felsőbbrendű világ hozta létre ezt a világot, amit látunk. Ezt mondja itt az ige. Hogyan tud valami, és érdemes ezen kicsit elgondolkozni, hogy hogyan tud valami, ami szellemi, létrehozni valami fizikait? Hát, Teremtés könyve 1-1, vagy most nem is 1-1, hanem 1-2, vagy 1-3, legyen. Szólott Isten, és lett. Létrejött a Föld, létrejött a csillagok, a nap, a hold, úgy, hogy Isten szólt. A Róma 4-ben, hogyha megnézzük, ott Pál apostol kifejti, hogy mi Istennek a logikája. A Róma 4.17-ben olvassuk azt, hogy itt majd a King James, nézzük meg azt is. A 16-os versnek a végénél kezdem. Ő minnyájunknak atya Isten előtt, Ábrahámról van szó, amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged, akiben hitt, hogy a holtakat megeleveníti, és azokat, akik nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. És itt van ez a rész, hogy nem csak azokat, mindenféle dolgot, Isten így működik, előszólítja a nem létezőt. Előszólítja, szól neki, köszönöm szépen, azokat, amik nincsenek, minthogyha léteznének, előszólítja őket, és létrejönnek. Istennek ez a módszere arra, vagy módja, hogy hogyan hozzon létre dolgokat a fizikai világban. Ez Istennek a rendszere. És ez nem változott. Ez nem változott. És mi az, amit mi ebből le tudunk vonni, mint konklúzió, ebből tanulni tudunk? Hát itt szoktak beszélni a szavakról, ugye a szavaknak a jelentőségéről. Nézzünk meg egy másik igét a Márk evangéliumában, Márk 11-ben, ami úgy gondolom, hogy ugyanezt támasztja alá. Márk 11:23. A fügefa elszáradása. Azt mondja Jézus, mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és vesd magad a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, annak meg is adatik az. Itt Jézus azt mondja, hogy mint ahogy a teremtéskor mondasz valamit, és ha hiszed, hogy amit mondasz, az megtörténik, akkor az meg is adatik neked. Tehát van ebben valami, azt mindenképpen levonhatjuk konklúzióként, hogy ha mondunk valamit, és hisszük azt, van ez a hitünk, ez a meggyőződésünk, tudjuk, hogy ha mondunk valamit, az meg fog történni, akkor az meg fog adatni nekünk. Ennek nem megyek bele most a mélységeibe, szerintem értitek, hogy mit jelent ez a gondolat, és talán a perspektívát is megmutatja nektek. Jézus is direkt így mondja a fügefa kapcsán, higgyetek Istenben, mondja a tanítványainak. Tehát kedves Péter, Jakab, satöbbiek, ennek a hegynek mondhatjátok, hogy vesse magát a tengerbe. És ez a lényeg, hogy higgyétek, hogy amit mondasz, az meg fog történni. Erre hívja fel Jézus a figyelmét a tanítványoknak. Azt hiszem számunkra itt a kérdés, hogy mi hisszük-e, hogy amit mondunk, az megvalósul. Ugye most a hitről beszélünk. A hitről beszélünk. Ha hisszük, egyébként másképpen beszélnénk sok mindenről. Isten hiszi, hogy amit ő mond, az meg is valósul, és meg is történik. Mondjuk, amikor imádkozunk egymásért, és mondjuk megáldjuk a másikat. Áldást mondunk a másik felett. Hiszük, hogy az meg fog történni? És senkit nem izé, most egy kicsikét, hogy is mondjam, provokálni akarok titeket, de jó szándékkal, mert az ige ezt tárja elénk, és ez szerintem építi a hitünket. És úgy provokálom magamat is ezzel. Tehát ez, én sem azt mondom, hogy nekem is ez így pipa. De ezek jó kérdések, ezek jó gondolatok, azt gondolom, amit az ige elénk ad. Amikor minket megáldanak, hisszük, hogy az úgy lesz. Amikor mi áldást mondunk valaki más felett, hisszük, hogy az úgy lesz. Ugye beszéltünk az ősatyákról még karácsony elején, ugye, hogy Jákob meg Ézsau őre mentek az áldásért konkrétan. Ők hitték, és a pontos zsidók 11-ben, akkor mégiscsak rátérünk a hithősökre, de ugye, hogy hitáltal áldotta meg Izsák, a Jákobot meg Ézsaut. Ez kiemeli az ige. Nem megyek bele, nincs is rá idő, meg nem is ez, erre, most én ezt a zsidók 11:3-at akartam egy ige verset végignézni veletek. De az, hogy az ember miket mond, ezen érdemes gondolkozni. Hogyha mondjuk negatív dolgokat mondunk, és esetleg elhisszük, hogy az úgy lesz, akkor ne csodálkozzunk. Ugye, ismeritek a viccet, már mondtam szerintem itt, hogy mi van a hipohondernek a sírjára írva, ugye megmondtam, az van ráírva. Tehát van egy ilyen, hogy ha az ember negatív dolgokat mond, akkor ne lepődjön meg, hogyha meg is történik. Mert ugye a hit hallásból van, egy pár százszor erről volt szó, de nem baj, ezt hallanunk kell. Amit az ember újra és újra és újra hall, azt fogja előbb-utóbb elhinni. Ezért, hogyha én nem tudom, menjünk az időbe picit vissza, mondjuk kommunizmus, hogyha ezért a propagandát hallgatja, előbb-utóbb elhitte az ember a propagandát. Ezért az ember válogassa meg, hogy mit hallgat. Mert el fogja hinni. És ez egy tény, tehát ez nem egy rossz dolog, csak ha az ember tisztában van ezzel a ténnyel, akkor meg kell válogassa, akkor dönteni fog, hogy mi az, amit. Tehát az igét olvasni fogom, mert hit fog ezen keresztül jönni. Jó, szerintem tegyünk itt pontot a végére. Szlájdon bármi van esetleg? Nincs. Jó. Akkor viszont imádkozzunk. És én arra gondoltam, hogy megint ilyen kettes-hármas csapatokba menjünk, és úgy imádkozzunk. És két témát bedobnék. Hogyha ez valakinél rezonál, akkor imádkozzatok légy szíves ebben a kettes-hármas csapatban ezért. Az egyik, ami elhangzott, ugye, tehát a nyilvánvaló hitért imádkozni a szívünkben, hogy Isten szerinti hit legyen a szívünkben. A másik pedig, amiről szó volt ez az időszak, esetleg a felkészülésnek az időszaka, hogy milyen időszakban vagyunk, hogy ezt lássuk, Istennek a tervében a mi életünket, hogy hol van. Ezek is olyan dolgok, amiért azt gondolom, hogy érdemes, fontos imádkozni, és ha te mindenképpen otthon akarod egyedül, tedd, de itt van egy tök jó alkalom, erre tegyük együtt. Amen. Oké. Hogyan csináljuk? Ja, igen, azt köszönöm.